is mi áll Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiai székfoglalójára gyűltünk egyre, a székfoglaló előadást megmutom. A hagyományok szerint egy nagyon jó földvezetést mondanék, mielőtt meghallgatjuk magát az előadást. Van is néhány tagságával, hogy úgy mondjam, egy régi adósságot törvesztettünk. Mikor a 20 év című kiadványunk előmunkálatai során Ferk Magda titkárunk fölbúvárolta a különféle dokumentumokat az akadémia első éveiből, kiderült, hogy Hornis Mihály neve van az első között ott volt a lehetséges tagok sorában. Valami okból ez mostanig váratott magára, de annál nagyon köszöntjük őt tagjai között, illetve fogjuk meg köszönteni, ha megtartja a székfoglaló előadását. Az ő pályája hát valamint egész jelenség nem szokványos rendhangot. Nem lehetne is benne akadémiai módon ismertetni a pályafutását és publikációit, ettől azért el szoktunk tekinteni, de mégis csak érdekes egy olyan pálya, amely valaki irodalmában készül, sőt egészen mélyre megy, hisz a középiskolai tanulmányi versenyt nyer, vagy valami okból mégis inkább színészetre jelentél, de az sem lesz, hanem rendező lesz. Rendezőként viszont írni kezd, és ha utána a színházban is szabad el, néhány rendezéstől eltekintve színházi műveket írt természetesen, a színházkori munkák inkább dramaturgiai munkák, meg hát a 1990 után, mint egy 12 éven át tanította a színművészeti főiskolának, az egyetem volt, tehát abban az intézményben, ahol rendezés. Időközben megjelent mindegy 20 kötete, drámát bemutatták, művek idejében fordították, tanfolyamokat tartott például. Írás, ugye magyarul mondjuk, hogy kreatív írás, és legújabban, ami végtelen önzetlenséget és bajtársiasságot mutat, a nyitott műhelyben kortárs költőket olvas fel és mutat be. A pályakezdése azt hiszem a szenzációs volt, tehát a Végrejész című novellás kötet az relatív hatású volt. Azokban az években a Körmagyar, ami 5 színház mutatta be az idő során a Körmagyar, és hát a Napló, amelyet 1978-ban indított, és egy ilyen elszámizgat az irodalmi, egész irodalmi életet behálózó, mondhatom, egy ilyen hálózati mű volt. Erről mindenki tudott, beszéltek, az is, aki nem olvasta, nem írt bele, aki letett, az nagyon fontos dokumentum volt annak idején. Hogyha azóta is nagyon sok mindent csinált, ezért is választott tartokra. Hogyha valamilyen módon jellemezni kéne az ő írói habitusát, akkor nagy gondba lennék, mert egy jelzőre elég nehéz szűkíteni. Én úgy látom, hogy Hornis Mihály barátunk egyszerre szenvedélyes, indulatos és egyszerre nagyon bölcs. Ezt a kettőt talán a mai előadáson is mutatni, úgyhogy fölkérlek, hogy tartsd meg.
Köszönöm szépen a bemutató szavakat. Annak értékű középen helyezkedjen, mert csak úgy vesz fel ez a mikrofon. Lehetséges, hogy egy darabig állni fogok, lehetséges, hogy közben leülök, aztán megint állok. Hölgyeim és uraim, először is ismertetném, hogy miről lesz most szó, hogy ki tudjanak igazodni az az igazság, hogy nem tudom mondani valamit, és a számomra nagyon fontos. Ez az az eset, ahol kimondhatom, mert hozzátartozik az előadás mondani valójához, hogy az én szándékaim, vagy inkább a belső érzésem szerint az életemnél is fontosabb. Arról fogok beszélni, hogy miért érzem különösen és elsősorban ma rendkívüli állapotban a helyzetünket, de miért érzem így tulajdonképpen eszmélésem óta, újra és újra, néha elfelejtkezve arról, hogy ez hogy rendkívüli állapotok között élek, de néha a rendkívülinél is rendkívüli állapotok között. Ez egyfajta coming out hajt lenni az én részemről. Most el szeretném mondani, hogy mi történt velem 1989 és 2014 között, vagy még inkább 2001 belülről hazatérésem és 2014 között, mert én fokozatosan egyre jobban kimondtam magam a közéletből, az irodalmi életből, nem jövök az újságba, legalábbis nagyon ritkán, és kiléptem a Szépírók Szövetségéből is, és általában minden szövetségből kiléptem. Nem járok társadalmi eseményekre, koncertekre járok, de moziba nem, ha csak nem a... De inkább DVD-zek, vagy egyetlen moziba megyek a Puskinba, mint gyerekkoromban. Igyekszem, nem az a lényeg, hogy kultúrát fogyasztok, de közéletet és politikát az utó legutolsó időig nem fogyasztottam. El akarom mondani, hogy miért gondolom úgy, hogy mostantól kezdve újból részt akarok venni a közéletben. Miért gondolom ezt harcadat annak? Na hát körülbelül erről leszünk szó. A politikai jogfilozófia klasszikusa az igen ellenmondásos pályájú, de rendkívül bölcs Carl Schmitt mondta, hogy szuverén az, ezt bizonyára minden is vagyok, ezt a mondat, szuverén az, aki a rendkívül állapot felé dönt. Én először 2012-ben éreztem úgy, hogy valami nem stimmel a szituációmmal. A majd elmesélem, hogy miért visszahúzódó szituáció valamiképpen cinkosságnak tűnik mindaz, ami körülöttem zajlik. És ezért úgy döntöttem, hogy mondok egy beszédet nyilvánosság előtt, amiről naiv módon azt képzeltem, hogy lesz valamilyen retorzió a hatása, mert átléptem mindazokat a határokat, amit az embernek olyankor kell átlépni, amikor rendkívüli állapotot jelent be. Most felolvasom önök meg ezt a másfél oldalt, és utána megpróbálom elmagyarázni. És hogy következik az előzményekről? Én most 65 éves vagyok, ezt 63 éves koromban írtam, és mondjuk azt, ami 1949 és 1989 között történt, azt én megírtam a Hol voltam, hol nem voltam című beszélgetőkönyvnek álcázott kis emlékiratomban. Azt képzelem, hogy úgy veszem, hogy ezt önök ismerik, ha olvasták, és ha nem is, de mindesetre ebben az előadásban erre különösebben nem kell majd kitérnem. Annál inkább szeretném kitérni az 1989 és 2014 közötti időszakhoz való viszonyomra, ennek a viszonynak a hermetikus vonatkozásaira. 2012. március 10-én a Kossuth téren a következőket mondtam. Azért jöttem, hogy az egész országgal közöljem, vannak rendkívüli pillanatok. Amikor ezek a rendkívüli pillanatok eljönnek, akkor az embernek ki kell állni. Nem szoktam politikai rendezvényeken fellépni, ez nem fordult velem elő az utóbbi 20 évben. Utoljára akkor történt, amikor még diktatúra volt. Azért vagyok itt,
Mert most megint diktatúra. Rendkívüli helyzetben nem az újságot kell olvasni, ha meg akarjuk tudni, hogy mi a helyzet, amikor nem a tévében mondják meg az igazságot. Ilyenkor a lelkiismeretünk mondja meg az igazságot. A józa leszünk és a szívünk együtt. És ha ma a józa leszünkre és a szívünkre hallgatunk, akkor tudjuk, hogy Magyarországon egy ideje a feje tetejére állnak a dolgok. Az a helyzet, hogy ma egy semmire kerül az ország tetején, és az ember az ország legtetején, és az emberek millióinak, akiknek jó kellene, hogy legyen munkához, megélhetéshez, tisztességhez, akár világhírű alkotók, akár egyszerű nyugdíjasok, semmiben vannak véve. Itt vagyunk a letarolt téren, a nekünk szánt jövőben, valamikor egy demokratikus parlamentnek adott helyet ez a tér. Ha a mai hatalom elsőt, hogy a tér a rombolás emlékművévé válik, és azok szégyene maga örök időkre, amit tették. Baj van! Magyarországon például kiveszett a szolidaritás. Szolidaritás mozgalom van, szolidaritás nincs. Szolidaritás kell a mindennapunkban. Együttérzés a nincstelenekkel, a jogfosztottakkal, helyt kell állnunk, nem fegyverrel, erőszak nélkül, az életünkkel. Ma úgy látszik, a hazugság erősebb, mint az igazság. De csak azért, mert igazságot kell a hazugsághoz. Én itt a kormánypárt szigalmazását most nem olvasom, hogy nem találom olyan fontosnak, ehhez a gondolatnak ezen elő akarok adni. Mindenesetre ellesügezem, hogy a mai helyzetben nem feltétlenül szükséges erőszak vagy apasztrófa ahhoz, hogy az önkényű hatalmat megtartson. Elegendő csupán mindenkinek mindig azt hazudni, amit az éppen hallani akar. És meg kell fenyegetni a többit, hogyha nem hazudik vele, akkor megnézheti magát. A hatalom célja a széles társadalmi összefogás megakadályozása. De mi ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Vegyünk észre minden elesettet. A hatalom most azt akarja, hogy mindenki forduljon szembe mindenkivel, hogy uralhasson minket. A széthúzás saját körein kívül bátorítja, maga hatalmi csoportját viszont vaskézzel fogja rövid kórházba a diktátorot. Lássunk át ezen, fogjunk össze, hamarosan mindenkinek nagyon rossz sora lesz, külön akar jó lenni. Mit állíthatnánk vele szembe? A cselekvő hitünket, hitünket a szabadságban és hitünket önmagunkban. Nem olyan hitet, amely a templomban volt levonulni, a földbe taposott ember talpra állításáért boruljunk le. De álljunk is föl azután a földbe taposott emberrel együtt. Részvétre van szükség, hamarosan nagyon nagy lesz a szegénység, azok is bajban lesznek, akik a diktátorba szavaztak, lesz kinek és lesz miben segíteni, bőven lesz miben segíteni. Részvétel, együttérzés, az együttértésre mondanék egy példát, Albert Camus, a pestis írójának, aki a francia ellenállás tagja volt, mondatát idézném, senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, hogy ember tud lenni. Ha tud, ezt üzenem Orbán Viktornak, és ezt üzenem nektek. Maradjatok emberek. Azt képzeltem, hogy utána majd történik valami. De nem történt semmi. És ezen előteljesen el kell gondolkodnunk. De ahhoz, hogy megértsék, mi minden jutott nekem eszembe erről, vissza kell mennem az időbe. Egyet azért, mielőtt még visszamennék az időbe, hogy túlessünk a szükséges tények ismertetésért, még előre bocsátunk. Fölsorolom, hogy azokra, hogy 2010-ben egy alkotmányos kucs keretében egy törvényeinket és az alkotmány nem tiszteli politikai csoport magához adott az uralmat, milyen változások történnek Magyarországon. Annyit bocsájtanék előre, Kis Jánosnak a beszélőben jelen meg, hogy a liberálisok címmel egy eszélye, 2014. február 12-én, amiből csak egyetlen mondatot idéznék, vagy kettőt, de ez igen fontos, hogy összefoglalja tulajdonképpen azt, amit én itt majd bizonyítom tényszerűen. A jelenlegi kormányzó jobboldal nem csak a harmadik köztársaság alkotmányos berendezkedését számolta fel, a végrehajtó hatalom kontrollja alá helyező a független hatalmi ágakat, a tájékoztatást, sőt a politikai hatalomért folyó versenyt is, hanem egyszerűen újraállamosító, újra központosító, a külföldi bankok és szolgáltatók ellen hadjáratot is ebből gazdaságpolitikába, adminisztratív állapotot kényszerítő, a piaci vállalkozásokat az államtól függésbe hozó gazdasági rendszer kiépítésébe kezdett, konfiskálta a magánnyugdíjpénztári és takarékszövetkezeti vagyont, irdatlan vagyonokat vetett oda a Fidesz körüli cápáknak, a jóléti juttatásokat a szegényektől, a középrétegek felé csoportosította át. Én ezt a ezt a pár mondatot a következőkkel egészítem ki. Mi történt az utóbbi 3,5-4 évben? Új alaptörvény született, a köztársasági állampolgár felszámolása Magyarország ennek az államformájában, ennek ugye a magam értem. A demokratikus intézmények Fidesz, KDNP, KDNP-kel történt megszállása következett be, a választási törvény baltával való szétverése. Egy kulcsos adóbevezetése, ami a családok 80%-át és a kis és közepes jövedelmet egy szegényedéssel sújtja, míg a közép és felső rétegeket tovább hozzájutja. A közmunkások évbérért dolgoznak, és ez törvényben van iktatva, hogy lehetséges. A 47.000 forintból is meg lehet élni elve, és az aki szegény, annyit is ér elve, vezető politikusok szájából elhangzó direktívánként a köztudatot fertőzik, és abban érvényesen számítani. A hajléktalanok bebörtönzésének lehetősége törvénybe iktatott. A magánnyugdíj megtakarításának elrablása megtörtént. A roppant trafikusok megélhetését elrablotta, sőt valami értetlen okból a roppantak totális megalázására, létfeltételeik alátrázására törekszik az új idézőjel állam-szociálpolitikai idézőjel bezárt vonal. A földek szétosztása kormányzati haverkörben történik, olykor rablás útján. A földek hatalmi szóval történt elvételét, felszólalót a diskurzusból kizárják. Nem börtönbe zárják, ez igen fontos, hogy készségek szemben. A diskurzusból kizárják, mármint az hivatalos állami diskurzusból. Lásd annak a, nem teszem a neve, fideszes mezőgazdásznál az esetben. Ágyán József, aki hát mivel mást ígértek, felszólal, és már ki is nonszájában kiskészítettek. Eközben futballstadionokat építenek, sok száz milliárd forintért. A tankötelezettség korhatár 16 évre leszállítatott, a továbbtanulási kedvet magas tandíjakkal korlátozzák, rökközködik a diplomáról álmodó szegény fiút, vagy lehet, több évtizedre, már is több százezer fiatal menekült külföldre, ők kalandvágyban mentek el, kommentálta a miniszterelnök, most legalább nem segíteni. A büntethetőségi korhatárt, kimondani is iszonyú, 12 éves korra számították le. A gyermeket büntetni volhatja az állam, nem nevelni. A szociális szférában dolgozók bérét befagyasztották, a szociális munkások évbérért kevesebb mint 70.000 forintért dolgozhatnak, még a betegekért, szüleinkért, gyermekeinkért vállalt munkáért csak a többet. A család fogalmából a társadalom 70%-át kérkeztette az új állampolitikai felfogás, a családon belüli erőszak létezését a kormánypárt magát keresztény demokratának való része takarja. A közférában dolgozott nyugdíját megnyilválták, de a kétharmad részben ugyebár parlamenti képviselők, igen, bizony megtartották a magukét. A nyilvános ételosztást betiltották, illetve a legfőbb 3 millió embernek a legfőbb 3 millió elengedélyezték. Az egyháztörvény megcsúfolták, a kisegyházakat kirekesztették, törvényen kívülnek nyilvánították. leértve keresztény egyházat. Egy bizonyos Simicska Lajos üzleti birodalom a folyamatos állami feltőkésítés alatt áll. Az állami közbeszerzések jó része odaáramlott és odaáramlik közgép. A papsi bővítésre 3000 milliárd forintos orosz hitelt vett föl ez a kormány, a következő 25 év alatt törlesztendő az országnak, akinek nevében fölvették. Összességében elmondható, ma 4 millió szegény ember nélkülözik, több százer éhes gyerek van az országban, és több tízezer hajléktalan ember. Mindez végső soron akadálytalanul zajlott le mindössze, nem is egészen 4 év alatt. Felelősnek érzem magam ezért. Azt gondolom, hogy mindannyian felelősek vagyunk érte. Én megpróbálok a magam módján elszámolni, és elmondani önöknek azt a szellemi utat, amelyik engem oda vezetett, hogy ezért nem tehettem, vagy ez ellen nem tehettem többet, mint amit tettem, és megpróbálom meg demonstrálni azt, amit most gondolok, hogy tennem kell. De szeretnék valamit előre bocsátani, két dolgot is. Egyrészt, hogy én nem vagyok tudós, és itt most nem tudományos, sem politikus, és nem is politikus, politikai vagy tudományos beszéd hangzik el, hanem egy író, igyekszik szórakoztatni a közönségét azzal, ami őt belül a legjobban foglalkoztatja, és amit érvényesnek gondol ebben a pillanatban elmondani. Másodszor az, amit én levonok következtetést abból, amit mondok, az önökre nézve még hangsúlyában vagy el nem hallgatott belső meggyőződésem szerint sem kötelező, vagy önök számára ajánlott. Amit ajánlok, az csak az, hogy mindenki végezze el maga is ezt a számvetést, mert olyan időket élünk, amikor tól kezdve az én belső órám ezt mondja, meg lesz kérdezve mindenki, ha máskor nem, halála percében, saját magától az utolsó órájában, hogy mit tett. Mostantól kezdve már egy ideje, szerintem ketyeg az óra, én csak ezt akarom mondani, és a magam részéről a döntésemet most ma önök előtt demonstrálni voltam, sőt egy kicsit elgondolkodtam is, olvasnék is részben olyan szövegeket, ezt elfelejtettem mondani, rövid részleteket abból, ami nemrégiben megjelent. És hát ez már hozzátartozik tulajdonképpen a döntéshez, hadd beszéljük egy kicsit össze-vissza. Én az utóbbi időben, mintegy 3-3 és fél, amióta megvan, hol voltam, hol nem voltam, nem érdekel igazából az írás, ugyanúgy, vagy legalábbis az írás hagyományos formája, ugyanúgy nem érdekel, ugye annak idején nem érdekelt a színház egy idő után, mert a magam részéről, a magam életében, a magam különös dialógusában azzal, akivel kapcsolatban érzem magam, a színház betöltötte a kutatásnak azt a funkcióját, amiért én tulajdonképpen érdekesnek, sőt gyönyörtelenek érzem az életet. Most viszont úgy éreztem, ezt már régóta érzem, és szeretném az idővezető utat elmondani, hogy valami baj történt a szóval, az írással is, hiányzik a logosz ereje, illetve annak a pozitív hatása, ami még talán 100 évvel vagy 50 évvel ezelőtt is megvolt a szóban. Azt gondolom, hogy arról a természeti problémáról van szó, csak azt hiszem, hogy mindegyiknél nagyobb, és ugyanaz a probléma, így a logosztikusan a legkifejezettebb, amelyik hát legalábbis az ember, mint a Földön élő figyelő a globális kultúra áldásokat részlető térőlét számára nagyjából a 50-es, 60-as évekkel az érdemleges művészeti, festészeti alkotásokat. Azokat, minden olyasmit, ami valamiképpen közlés, nem egészen érthető módon a közlésnek egyébként a demokratizálódásával és a digitális médiá elterjedésével párhuzamosan gyengülését idézte elő. Tehát miért is kezdtem ezt el, hogy elmondjam, hogy annyi mindenről kell beszélnem, hogy nem csodott, hogy ennél elvesztem a fonalat. Nem próbálok most visszamenni az én ébredősemhez, mert annélkül nem érthető semmi, az sem, hogy én most miért ezt csinálom, székfoglaló előadás című. Én nekem volt egy elemi nagy élményem kisgyerekkoromban, amelyikben rádöbbenni véltem, bár én egy meggyőződésem szerint rádöbbentem, hogy én soha nem vagyok egyedül. Van valaki bennem, aki hallgat. Még azt is érzem, hogy én magam személy szerint a világgal megbonthatatlan egységet alkotok, akár tudomásul veszem ezt, akár nem. De mivel olyan élményi sorozaton mentem keresztül, amelyik arra kényszerített, vagy inkább azt ajánlotta fel, mint egyedül lehetséges választást, hogy maradjak kapcsolatban, mert akkor biztonságban érzem magam, és akkor van előre, van értelme egyáltalán annak a szónak, hogy előre. Itt muszáj bevezetnem, hogy ugyebár én úgynevezett zsidó származású magyar író vagyok. Valaki, akivel nem is akarták közölni, hogy zsidó, és azért már hogy zsidó. Nem akarták közölni, hogy olyan országban él, ahol van ilyen megkülönböztetés, hogy zsidó. Miközben formailag, természetesen 49-ben, meg 50-ben, meg 52-ben, meg 54-ben, amikor feltetőleg 55-ben, pedig elején, amikor engem ez az élmény ér, ez a probléma hivatalosan nem létezett. Mivel én, mint kisgyerek, úgy szembesültem a haláltáborok dokumentumaival, hogy világos volt, hogy hajszál híja volt, hogy ez nem történt meg velem, az is világos volt, ez nem kell túlsottan bősnek lenni, hogy bármikor újból megtörténhet, semmit nem érzékelek a valóságban, amelyik kizárná azt az esélyt, hogy ez a dolog újból megtörténjék. A szüleim hazudozása, önmagukkal való kompromisszumaik is, azoknak a gyávasága csak erősítette bennem, mint minden ugye, szigorú tekintetű gyerekben, azt a benyomást, hogy valami olyasmiről van szó, ami ellen nincs védekezés, ami ellen nincs orvosság, a tagadáson és a nem tudáson kívül, vagy a nem tudni akaráson kívül nincsen más esély. Ezért neveztem az előbb az egyetlen lehetőségnek ezzel a világegységgel és önmagammal való biológikus azonosságnak, az ebből való megkapaszkodásnak a lehetőségét az egyetlen útnak, és én ezen az úton megyek, mióta csak élek. Az én belső tapasztalatom szerint ez segített nekem abban, hogy rossz tanulóból jó tanuló legyek, hogy nagyon gyakran éreztem úgy, hogy mintha én velem terveznének. Ugye Füstmilány gyönyörűen azt mondta, hogy én velem valaki játszik. Én ezt úgy módosítanám, hogy én nekem valaki segít. Megállás nélkül mind a mai napig egyfajtában hihetetlenül sokat segít. Nem tudom miért. És meg kell mondanom, a megrettenésemnek a része az, hogy miért olyan jó hozzám az, akinek még a nevét sem tudom. Minden esetre tehát abban a szituációban kerültem, hogy választhattam a foglalkozások között, az iskolák között, sőt, amikor megkaptam a diplomámat, érezhettem úgy, hogy eldobom, mint egy feleslegesé vált maszkot, és választok egy másikat. Az írásnál ez igen fontos, és nem tudom, hogy a író kollégáim hányad része érzi így, az az én számomra nem egy professzió, nem foglalkozás, és ez nem is elköteleződés, hanem a beavatás, az életben való nagy beavatás számomra rendel esélye. Mikor én, mint színházrendező, lényegben minden nemű szépirodalmi tapasztalat nélkül arra adtam a fejem, hogy szépirodalmi alkotásokat hozzak létre, nekem erre reális esélye nem látszott lenni. És mégis úgy éreztem, hogy na, ez az igazi helyzet, amikor egyáltalában véve nem tudsz hová hátrálni tovább, teljesen meg vagy fogva, most vagy tudsz mondani valamit, vagy nem tudsz, harmadik eset nincs, hogy eltűnsz a lefolyóban. Valamit mégiscsak tudtam produkálni, olyat, amivel mintha egy lépést tehettem volna befelé, azon az úton, amit én úgy megértem 5 éves koromban, hogy alig vártam, hogy ki tudja mászni abból az ugyancsak beavatási helyzetből. Már 23 évesen elég erősnek éreztem magam arra, hogy ezen a procedúrán, hogy na most akkor lássuk, hát ha tényleg fogalmam sincs, hogy mit csináljak, miből éljek meg, hogyan tudjam bizonyítani a létezésemet, hogyan tudnám tulajdonképpen legalizálni az itt létemet, hogy szeressenek engem, hiszen ugyebár ugye ez nagyon lényegesen hozzátartozott a Kádár rezsim világához. Még abban sem gondolt bele ezzel, hogy a barátom nagy része szintén zsidó származású, nem gondolta, hogy ennek valamilyen véletlenül túlmutató jelentősége lenne. Nem győzött át hangsúlyozni, miközben bizonyos értelemben segítségbe részesültem, játszottam, elhihettem, hogy író vagyok, valójában tele voltam illúziókkal, nem tudással, életlenségekkel a tekintetben, hogy mi is történik és kivel. Tulajdonképpen az, amit most ma elmondok, arról az is eszembe jutott, hogy készültem rá, hogy én sokkal többet szoktam tudni az irodalmi műveimben, és mint amennyit tulajdonképpen ebből tudatosítani tudok, és egy ilyen székforró előadáson elmondani tudok. Bizonyos dolgok, amiket én csak ma értettem meg, hogy tegnap vagy tegnap előtt valójában ezek közül valamit 30 éve már megírtam, csak nem tudtam, nem értettem, hogy ez, mert bármilyen furcsa, lehet úgy írni, hogy az ember nem tudja, hogy mit ír, attól még az megszületik, sőt, éppen attól születik meg. De ebben nem megyek bele. De csak azt magyarázom, hogy hogyan érintett engem végül az a szituáció, hogy elfogadnak írni. Ez a szituáció, amiben végtelenségig lemerelített, és azt hiszem, hogy ez teljesen egészséges reakció volt az én esetemben, mert én a szónak abban az értelmében, ahogyan a legtöbben azt érti, nem vagyok író, mint hogy nem vagyok más sem. Engem nem lehet meghatározni, mert én elsősorban egy viszony vagyok. A rendkívüli állapotot érzékeltem 4-5 éves koromban, ami okozza, hogy az emberek nem arról beszélnek, amiben élnek, nem arról beszélnek, ami foglalkoztatja őket, egyáltalán nem is szoktak beszélni olyankor, amikor beszélnek, hanem különböző formákat, jobbakat, rosszabbakat erőltetnek, még a humor vagy a cinizmus ennek a fajta dialógusnak a legelviselhetőbb formája, mert a cinizmus és a humor legalábbis ebben a világban, lehet, hogy más világban se, ezt nem tudom, a mai bolygó nem igen különbözik, vagy csak ritkán, zsenik esetében. Tulajdonképpen ezért sem találtam például azt, hiszen Karinti ügyes volt a legnagyobb eszményképpen gyerekkoromban, a harintérgyák tőle nem éreztem magam olyan eruptív zseninek, aki a cinizmus meghozhatnánk, hogy teljesen mindegy, hogy miről beszél. szellemben és jó és a végtelenségünk kiszolgáltatom a bát. Visszatérve, tehát akkor azt hittem, hogy nekem az irodalommal van vívódásom, de ma már egész biztos vagyok benne, hogy én azt egy feladatot teljesítettem, és vártam a következő feladatra, és nem lehetem tudni, hogy mi a következő feladat. Nem is érdekes ez igazán, ebben nem akarom most mélyebben belemenni. Az a lényeg, hogy 1989-ben az úgynevezett rendszerváltozás, sőt már az előző időket is, úgy éltem meg, miközben valójában akkor váltam tudatos és mindenfajta egyháztól, meg szervezettől, meg mindenféle hivatalossággal elkülönült sajátos, mondjuk ki, misztikus világvezető emberé, amikor a legjobban kinyúltam, mert hiszen ez nem tért bele sehova, és valójában filmgyári munkámmal ugyanúgy elárultam valamiképpen magamat, mint bármi mással. Irattott velem mappár, hogy három vagy négy forgatókönyvet, és egyiket sem fogadták el, és nem akarta elérni, hogy nem fogadják el, és ezen évek mentek el. És 1989-ben, hogy végre idáig jussak, elhitettem magammal, amit nem lett volna szabad, de ne szerintem nem voltam egyedül, hogy most csoda történt, a mennyi földre jött, és mostantól szabadok leszünk. És magunk fogjuk, emlékszem például, még olyan magunk fogjuk megszabni a sorsunkat, emlékszem például, még olyan dolgokon mérgelődtem magamban, hogy a holland út, meg a belga út, az miért nem elég jó a hitel körének, miért nem akarnak, miért nem világos az, hogy egy kicsi országnak milyen lehetőségei vannak a kapitalizmus jelen körülményei között. Valójában hiába írtam a Dunasératot és még sok minden más, elképzelni nem mertem, hogy azok, akik úgynevezett a haladási elkötelezett emberek valóban és igazán azt a gonosz rosszat akarnák vissza restaurálni, amelyikből aztán a második világháború, illetve a genocidiumok. Vagy ha tetszik, az a Sztálin is következett. Minden esetre most, hogy ne feszítsen, ne csigázzam a türelmüket, most amikor erre már tudtam, hogy csinálom ezt a székforgaló előadást, arra gondoltam, talán ezt nem is fejeztem be, befejezem, hogy amikor az írás körülbelül úgy ért véget bennem, mint a színház, akkor audiókat kezdtem csinálni. Háromféle audio tevékenységem van. Egyfelül van mint egy 53 vagy 55 szóval 3 óra előadás, amit a tanítványaimnak tartottam, azokról a dolgokról, amik éppen legjobban foglalkoztattak, és amik őket is foglalkoztatták. Részben az ő érdeklődési kérdéseik, részben a saját szellemi kutatásaim eredményeképpen. Azt kell mondani, hogy az utolsó 10 évben 10-szer annyit olvastam, mint fiatalkoromban. Sok minden olyasmit megtanultam, amit annak idején nem. Mindenek előtt a csillagászat, a magfizika, a genetika, a humánetológia, a filozófia és a teológia kérdésére izgatnak. De ezen kívül csináltam, és majd egy ilyet fogok az előadás végén felolvasni, csináltam és csinálok olyan audiókat, amelyeket hát nem magamnak, mert ugye én sose vagyok egyedül, hanem annak a valakinek készítek, akivel egy vagyok. És ebből is van, hát nem is tudom mennyi, körülbelül 30, de sokkal rövidebb anyag, mert ezekben törekszem arra, hogy valamilyen módon, spontán módon művészileg is értékelhető, rögtönzött élő szöveg szülessen, amelyet legépeltetek saját pénzemen. Itt is ül az a kedves asszony, aki ezt gépeli. És még nem kezdtem hozzá, csak egy megjelent már Marosvásárhelyi Látóban, és egyet most fel fogok olvasni, csak azért, hogy érzékeltessem. De valójában a kiadítással sem szívesen bíbelődöm, mert azt gondolom, hogy ha ez nem áll meg magában, akkor biztos nem is jó, ennek meg kell állni a magában, és ennek a premierje akkor következik el, amikor én meghalok, és akkor ezek az audiók felszabadulnak, mert nem akarom addig publikálni. Van egyébként egy 12-3 órás vallomásom a testiség, a szexus és a szerelmi életem élménykörében, amit egy 25 éve volt tanítványomnak mondtam el. Azt hittük, hogy ebből én fogok hírni egy könyvet, de mire végigmondtam, rájöttem, hogy egyfelől én nem óhajtom a magánéletemet a köznek odaadni, annak bizonyos részeit talán egyszer igen, bizonyos részeit nem, de neked egyszerűen nincs szükségehez megírni ezt a könyvet, nekem egyszerűen meg kell halni, és valakinek, aki elég tapintatos és tisztességes ember, ki kell válogatni ezekből a szövegekből azokat, amelyek esetleg szerintem inkább az audio, mint a lineáris publikációra alkalmasak, akár úgy hagyni az egészen dokumentum formában. A feleségem fogja elmondani, hogy zároljuk, hogy nem zároljuk ezt az anyagot. Én minden esetre, amikor a nagy élmény volt nekem megint elmondani ezt, ugyanolyan könnyű szívvel mondtam le most arról, hogy ezzel túl sokat foglalkozzak. Egyszerűen azért, mert nem tartozik másra, nem tudhatom, hogy másra tartozik-e, amit nem tudok megkérdezni a másiktól, mondjuk azért, de már nem él, hogy szeretnéd-e, ha más is tudná. Hiszen az, aki a biológus vállal, úgy is tudja, tehát ő neki fölösleges az egész. Itt már nem az én pideiből van szó, a tükörelőtti viselkedésemről, hogy majd hogy mutatok, most még szebben mutatok, mint művész, összefoglaló nagy művet alkotok, vagy sem. És most, amikor 2014 elején, amikor ez a nyilvánvalóan a választási kampány befolyásoló négy durván antiszemita a kormányzati vagy a kormányzati felüli oldalon érkező botrány, három-négy kirobban a tanegyezkodó idegenrendészeti eljárásnak minősítése, a népírtás idegenrendészeti eljárásnak minősítése, hogy az abban a készülten Magyarországon. A megszállási emlékmű, már a névtől is borzadok, és a Sorsok háza elnevezési tékonynak a színre lépése. Megéreztem, ebben egyébként nagy segítségemre volt Ungvári Krisztián Eleven Borzalom című eszélye, hogy most én nekem nincs más dolgom, mint ennek ellenállni. Még akkor is, hogyha világos, hogy ez egy vörös kendő, amit lobogtatnak nekem, hogy rohanjon bele. Igen, ez egy bonyolult helyzet, ez tényleg egyfelől egy vörös kendő, de másfelől tényleg a becstelenség, az életünk szégyenletességbe fordulásának a pillanata, amelyet, hogy is mondjam, rendes bika nem volt élve megúszni. Ezért azt az audiót, amelyiket erre az alkalomra készítettem, úgy majd kiadítom, és ezt fogom felolvasni itt, valójában publikáltam az Évre, Isten elfordítja az arcát címmel, mert abban a pillanatban fontosabbnak tűnt a számomra, hogy valami módon jelen legyek már újból ebben a valóságban, és megpróbáljak részt venni abban. Ugye, ha megrendelhetném, de hát ez nem kívánság is, hogy szeretném az életemet adni minél gyorsabban, hogy bizonyítsam, hogy szívesen odaadom az életemet, csak egyszerűen azért, hogy ellene szóljak annak, ami most Magyarországon történik. De ez nem tudom valószínűleg nem egyszerűen mondani. Mindenesetre győző költő barátomnak, akik igen nagyon becsülöm, költőt, és pár napig együtt ebédeltünk, valahogy azt csúszott ki a szájából, hogy most már egyszerűen nem érdekel, hogy mi történik velem, mert a legrosszabb esetben hamarabb érnek azok a kellemetlenségek, amelyek hamarabb végét is érnek. Míg mások, akik nem fogadnak a kellemetlenségek tömeg elé kerülni, azokat később fogja kimenteni az, aki vele vagyok ebből az egészből. Na most felolvasnám egy részét ennek, amit akkor írtam. Nagyon sok minden, amiről a Logosz válsága kapcsán akarok beszélni, nem kell elmondanom újra, és egy sokkal egyszerűbben itt össze van előttőlem fogalva a szöveg első részében. Hiszen az, hogy Magyarországon az megtörténhet, tehát emberek nyíltan az ellenkezőjét mondhatják annak, amit a legformálisabb értelemben igazságnak nevezünk, az nem csak a politikai hatalom szégyentelenségéről van, hanem arról is, hogy valami történt a szóval, amiért azt meg lehet csinálni. Isten elfordította az arcát. Nem vesz tudomást a világról. Eltávolodott, lemondott rólunk. A proféták azt mondják ilyenkor az emberre, a népen a sor, hogy rábírja az örökkévalót kettejük szövetségének új megerősítésére. Ma az örökkévaló, erről szólt a 20. század, nem reménykedik az emberben. Valaki hiányzik. Auschwitz és Kolima lehetségessége megtörténte, és mindaz, ami azóta is történik, és nem csak Európában, de mindenütt a világon, Biafrában, Kambodzsáig, szakadatlanul, elrettentő fejlemény megnyilatkozása. Ami gonosz, az ember produkciója. A gonosz az ember maga. Nem csak gonoszak vagyunk persze, teremtőek és kreatívak is lehetünk, jelen van az emberi természetben, és a valóságban ez a lehetőség is kétségtelenül, és ez teszi az ember történetét, és a földből sorsát mégiscsak kiszámíthatatlanná. De vitathatatlanul történt valami törés, szakadás, fogyatkozás az emberi létezés szellemiségében, amiről a világ nem hajlandó tudomást venni. Úgy tesz, mintha nem látná, hogy az emberi méltóság megsemmisítetlenségéről kialakult meggyőződésünk. A szövetség kettétörte óta, ki tudja mióta, alaptalan. Most hozzátenni, nem csak az emberi méltóságról van a meggyőződésünk, az emberi, mint olyan, ennek az egész monista koncepciónak a megléte vált bizonytalannál. De ez az egész tehát veszedelmes illúzió. Magának az emberi fogalmának az értelme vált kérdésesség. Magunkra maradtunk. A sötétben meg se merünk moccanni. Mozdulatlan, eseménytelen, illetve műeseményekkel teli potemkin kultúrában élünk. A ránk mindannyiunkra lesetődő veszélyeket mindenáron csak túlélni igyekszünk. Szembeszállni vele, meghalni azért, hogy ne legyenek, azt nem. Mivel a szellemi szféra létezésében nem hisz már, aki adna már a... Ugye, az egész liberális és baloldali koncepció azon alapszik, hogy a szellem nincs. Épesző ember nem gondolja, hogy önzetlen önfeláldozással szellemi értelemben győzhet. A vesztes a krematóriumba megy, hogy elhamarosszák. Azt látom. A könyörtelenek a győztes, a törvényeket maga diktáló fenevad, a feneketlenül és bármelyik hazug emberi bestia. Komoly idézőjelben, komoly földi hatalma, e túlnépesedett bolygón a dolgokat nem túl bolygót tanulják meg. A céljai útjában a embercsoportok inkább közvetett, mint közvetlen eszközökkel történő elpusztítás árán. Az ember nem cél, hanem eszköz. Eszköze annak, amire a hatalom vágyik. A Várnám Salom, akit nagyon nagy írónak tartok, és mindenkinek ajánlom, hogy a Elitencia című könyvében volt, ismerkedjen meg, mert elvárnám fontos, mint Kafka életművel. Várnám Salom, Jean-Améry, Kertész Imre és más felelős író, gondolkodó ideje korán felismerték, hogy a totalitárius diktatúra irgalmatlanul korszerű. Funkcionális szempontból osztályozza az ember, az úgynevezett emberi. Egyetlen kérdés az, hogy én túlélek a téged, akkor élek túl biztosan a uralom. Nincs több úr, csak te vagy én, és annak az ára, hogy én tartsam a kezembe a hatalmat, akármekkora legyen is megfizetendő, hogy győzelem az eredménye, az ár nem számít. Te nem számítasz. Nem lesz már végső győzelem, de elég hosszú lesz ahhoz, hogy a diktátor engem túlélje. Ez ugye már minden nagyra hivatott zseni pályára volt a koncepciója, amit csinál, az túlélje. Nem kellett sokkal tovább. Milyen áron érjük az egyik ember a másikat? Ezt a kérdést a diplomácia világában sem volt szokás föltenni soha, illetve ha mégis, képletesen szemforgató módon fejcsóválva, ám a diktatúrák magánügyeként kezelve azok összes észbontó intézkedését. Ha nem zavarja a műveleinket, ha ő a maga birtokán belmugarázzálkodik, saját népétől így, Néró, az ő dolga. A nép a felelős, amely a diktatúra nyomorva. Miért nem találta már a jobb vezetőt? Ő választotta! Nagy nehezen állom meg, hogy itt a bajom, de belemennék, hogy a demokrácia mostani aparát mechanizmusa, tehát az, ahogy működtetik, valójában teljesen világos, hogy nem egy igazságos eredményt szülőgépezet, ellenkezőleg már a szociológia, csoport pszichológia pontosan tudja, hogy a legalacsonyabb közös nevező az, ami ilyenkor diadalmaskodik, és olyan típusú a világ problémái, hogy ez igen fontos volna, hogy számításban vehető legyen, akkor, amikor egy egész nép, vagy egy egész földrész, mondjuk sorsáról van szó, hogy bizonyos kérdéseket föl lehessen tenni, de a legmagasabb szinten, nem is, hogy föl lehessen tenni, de föl lehet tenni, de hogy azon a szinten tehessék fel, ahol föl kellene tevődnie a mindenkori államrezon szintjei. Na jó, folytatom. Az emberi fogalmának pusztulásával nincs közös értelmű. Számodra és számomra egyként elfogadható gondolatunk, törvényeink, eszményeink. Nincs etika. Ha sikerül olyan viszonyokat kialakítani, hogy abban nekem nem kell elszámolnom a te sorsoddal, bizony meg fognak téged ölni. Még a karácsonyfába se fogom másként díszíteni attól, hogy téged közben megölek. A jó Istenhez se fogom másképpen imádkozni, vagy a pénzatuskához. Ugyanúgy fogok mindent csinálni, mint eddig, csak hát most az van, hogy te szegény vagy, hatalomtól megfosztod, én pedig gazdag és hatalmas. Tehát eltakarítható vagy, nincs tekintélye a létezésednek. Ha nem érvényesítem a győzelmet fölötted, az érvényesítésednek csökken a tekintélye. Ez már nagyon rossz hozzá. Ki szavatolná az életem, ha nem takarítom el azokat, amiknek a kárára meghosszabbította? Ez az én ragadozom rá. A humanizmus fogalma halott. A világ egy kolbászra akadó nézet, abból a kolbászból lassan 8-9 milliárdan akarnak enni. Hát hogy képzeljük? Azt mondja a legfelső 100 millió, vagy csak millió, vagy csak 400 ezer, mint funkcionális hatalommal bíró ember. Ugyan miért kéne ennie minden embernek? Miért adja annak a jóságot? nem tudja kikényszeríteni belőle. Isten nem süt le, még az ez sem. Senki. Mit nem lehet megtenni annak, akinek módjában áll? Mikor nyílt meg az ég, hogy ennek útját állja? Mikor nyújtott védőkart az Isten az ártatlanok felé? Hogy áttörténet benne. A Biblia lezárult. És minden muszáj megint bevállom, mert amikor leírtam ezeket a sorokat, pontosabban kimondtam valakinek nagyjából, de aztán azon, hogy leírtam, vállaltam is. Szembesültem a saját abban az ellenmondással, hogy én vagy vakságból, vagy mert így alakult a sorsom, nem tapasztaltam soha, hogy nem jutott volna a védőkart felé. De azt látom, és a rettegésem lényege az, hogy az emberek 9/10-ének viszont nem ez a sorsa. Tehát nem jelent semmit. És ezért ész mondtunk, de nem jelent semmit, hogy nekem 65 évig ilyen jó dolgok volt. A legtöbb ember kényszermunkás, nem személyes elhivatottságban dolgozik, nem azért, mint a személyesen értelme egy általán munkájára, hogy örülnék járni benne. Nem dolgozik, hanem robotom. Restelhetni magam, miért az elenyésző kisebbséghez tartozom. Író vagyok, az a munkám, hogy játszom. Azt játszom, amit akarom. Hiszek benne, 2 pont, gondolkodom. Számomra a gondolkodás az ötleteink, vagy fordítva, mint gondolkodás. De engem az írás tudott, éppen ezért ugyanúgy nem kell komolyan venni ma, ahogyan a párját. Senkit és semmit nem kell komolyan venni, aki nem képes a nála materiális hatalmi eszközeit tekintve erősebből megvédeni magát. Szellemileg erősnek lenni? Mi az? A kinyilatkoztatás, a törvény elvi legitimitása, itt arra gondolok, hogy 1917-ig mondjuk, vagyis hát az első világháború kirobbanásáig, ha nem is itt tartottak be senki a 10 parancsolatot, de volt egy elvi legitimitása, legalábbis a civilizált földrészen, hogy ez valami olyasmi, amit hát be kéne tartani, csak ugye már emberek voltunk, gondoltak, hogy micsoda, bocsánat, de azok a tehát volt egy olyan kultúrát művelt ember, és a kultúrát művelt ember azt tudta, hogy a 10 parancsolat az mit jelent. Ma már olyan világban élünk, ahol a legfelső szinteken, éppen a leggazdagabbak körében van a legnagyobb szellemi siválság, és például a kinyilatkoztatásról, vagy ennek az elvi jelentőségéről, azoknak kell tudni a legkevesebbet, hogy ennek a legtöbb pénzben a zsebükre, vagy a legtöbb hatalom. Viszont amíg volt valamikor a legitimitása, hogy őszinte legyek, nem csak mindenki a 10 parancsolatnak, vagy akárminek, ami észszerű, amiben kvázi logosz van, az embereknek az alapú szolgált az, hogy komolyan vegyék magukat, és másokat is kellően komolyan vegyék. Valamennyire még az állatokat is, nem a Földre. Hogy egyáltalán gondoljanak valamit a világról, ami nem kötelező anyag, nem képmutatás, lózó, hanem ők így érezték, élő meggyőződés a szívükben. Ez ajándékozta be őket a magukról való ellentmondással, akármilyen csekélyke is volt az. Mi azonban az európai kultúra gyermekei, a felvilágosodottak és kihozanodottak, nem tudunk hinni abban, hogy azok vagyunk, akik. Szeretnénk remélni, hogy azok vagyunk, mert játszhatjuk is azt, hogy tudjuk, kik vagyunk, de ha becsületesek vagyunk, mint Málas Péter, be is jelentjük, hogy nem tudjuk. Fogalmunk sincs. Miért nem meg így a dolgok? Jobb nem tudni. Ne legyen közünk hozzá. Nem akarjuk tudni. De már az sem. Nyakunkon a kés. Ezt, hogy közbevetettem, mint a Lános Péter, ezzel előre vetítettem azt, amit mondani akarok. Szeretném egy kicsit dicsérni majd a párhuzamos történeteket, mert nagyon fontos volt a számomra, hogy tisztában lássak, és tulajdonképpen ráérjek arra, hogy mi az a lépés, amit meg kell tennem. És nagyon sajnálatosnak tartom, hogy azt hiszem nem vagyunk túl sokan, mi magyarok tudunk, akik ezt felismerték, de de visszatérek. Tehát ugye nem tudunk hinni abban, hogy azok vagyunk, akik. Itt muszáj megint mondom, én tudok hinni benne, bocsánatot kérek. Én nagyon mélyen és szabad számára idegesítően, bűnítően és undorítóan tudom, hogy ki vagyok.
Vagy azt hiszem.
Lényegében minden hiszem bántása. De ez egyáltalán nem volt hiszen hatalmas szerkény volt, hogyha igazán tudtál látni, akkor biztos én sem tudnám. Ezt most nem retorikai cifrázásként mondom, hanem most jutottam el odáig, hogy mégis csak párhuzamos történetekkel folytatom, hogy hogy jön ide egyáltalán egy másik könyv. Valaki Magyarországon közöttünk 15 vagy 20 éven át dolgozott valami. Ez magában véve, igen, régen nem fordult erre felé. Az a valami, amit létrehozott, már pusztán anyavár tekintve is, vagy elsősorban anyavár tekintve, tehát a megformálás minősége minden képzeletet felülmúlt. Én annak a könyvnek a legeslegjobban az elbeszélő hangját szeretem, azt a hihetetlen koncentrált tekintetet, amely másfelől kellőképpen nyugodt és szerint ahhoz, hogy minden tempósan, nyugodtan az epika szabályának megfelelően irgalmatlanul alaposan és mélyen végignézzen. Úgy hatott rám a könyv, mint egy terápia, mint egy analízis, és a meggyőződésem, hogy mindenki így hat, és az, hogy olyan kevesen vagyunk, azt hiszem, akik, hát önök között nyilván sokan vannak, de azt hiszem, hogy a statisztikai átlagban mégsem, csak nagyon kevesen, hogy ez milyen fontos könyv, annak az az oka, hogy valamiképpen az író, nem is vagyunk biztos benne, hogy ez tudatos volt a részéről, vagy mindegy. Én tudom, hogy egy műalkotás önálló életet él, és egyszerűen hat. Úgy, mint a rádió. Ha meg sikerült megcsinálni, akkor az egy eleven csoda, és elkezd dolgozni. És ez a mű úgy dolgozik, hogy az, aki olvas, szüntelenül választás elé kerül, hogy tovább olvas, leteszi, ellenmond, leköpi, visszaveszi, elfogadja, mégsem fogadja el. Szóval ez egy dialógus. Ezért írta ki a legszélsőségesebb elismerésemet, mert én rám utoljára a Petri első kötete hatott úgy, mint a Nádas párhuzamos történeteke. Ez is dialógizál velem, ez is ugyanúgy beszélget velem, mint az, akiről már többször céloztam az előadáson elején, közöttünk is. Minden esetre ez a könyv azt bizonyítja annak a számára, aki hajlandó annak a purgatóriumán keresztül verekedni magát, ami a könyv, hogy tulajdonképpen ő a maga részéről esztétikai értelemben, sőt egy kicsit szerintem történészi értelemben is teljes magyarázatát adja annak, hogy most miért vagyunk akkor a bajban, mint amekkorában vagyunk, miért kitüntetettem Magyarország az egyik legfertelmesebb pontja ennek a problémának, amelyik egyébként az egész világot sújtja, különböző mértékben. Eszembe jutott már a végén róla, hogy a János Evangéliumból, hogy a világosságot a sötétség nem fogadja be. Onnan tulajdonképpen látni, hogy a sötétség, hogy mi a világosság, hogy a kettő kizárja egymást. Ebből a könyvből De a könyv az a legnehezebben megemészhető, amelyik az én számomra legtöbb vívódást okozta, hogy nagy erővel, sőt minden eddiginél nagyobb erővel látszik körülni azt a pessimizmust, amit mondjuk először Byron, vagy ha úgy veszünk Shakespeare, de mondjuk Shakespeare ez egy egész különleges esetben, nem mennék bele, de az biztos, hogy Baudelaire és Rimbaudtól kezdve minden magára valamit adó tisztességes író vagy költő igyekezett erre a végsőkig komoly álláspontra jutni, hogy a világ öregem, és mindaz, ami alatt történhet. Most ezzel a, ezt én egyszerűen, mint állandóan sző sokat olvasó ember, már untam, unom, idegesít, úgy érzem, hogy egy bicegő, alapjában jövő rossz konstrukciói európai kultúrának az egyik tipikus sárkító tünete, hogy a valóságot ilyen egyoldalúan és rossz kedély, rossz gyomorral látja. Nincs már meg benne például a Shakespeare totalitás. Ez szinte mindenkire igaz, bekettő papkáért vagy, aki nekem fontos, és aki számomra valamit ad, de ezt a részét, ha netán úgy érzem, hogy a szöveg éppen nem több ennek a hirdetésénél, már egyszerűen unom, és valamiképpen a saját élettapasztalataimmal merőlegesen ellentétesnek érzem. Azt mondom, hogy ezzel nagy hatást lehet csinálni, színvonalat is megépíteni, szerencsétlenség átrázolásánál. Semmi nem tökéletesebb, és ez igaz, természetesen mindannyian, akik írunk, tudjuk, hogy a szerencsétlenség egyáltalán képes valaki, mint az árvácska fokán képeni Norris jutott eszembe ábrázolni, akkor a kezében van az a gyémán, amit a létezés traumának nevezünk, és ha valaki ábrázolni képes azt, de mégis Nádasnak a könyvét, ami harmadszor elmondani olvastam, egy nagyon nagyszabású létrábbalmozásnak éreztem. Nietzsche-i szó ez a létrábbalmozás. Ülnek ők tettel kísérleteket. Meg ismételtán az ővé a fokalom. Csak most megértettem nemrégiben éppen a magyarországi sötétség eluralkodásával párhuzamosan, hogy éppen ellenkezőleg. Ha egy könyv képes kizárni minden ízéből, irgalmatlanul kizárni az örökkévaló létét vagy nem létét. Ugyanakkor a szokásosnál is szigorúbban fölvenni a leltárát annak, ami ma a világ, az egyértelműen provokál. A provokációnál is többet kellene mondanom. Őszintén nem lehet többet tenni annál, hogy fénygyulladjon, mint hogyha az ember megpróbálja a sötétséget csak a tudás eszközeivel, vagyis valamilyen világos módon maximálisra segíteni. Tehát valójában ez a könyv szerintem mindenkitől azt kérdezi, hogy Isten, mit csinálsz? Te még ott, ahol vagy éppen, mivel foglalkozol, és miért? És mivel láthatod magad? És mik az ügyei, hogy a magad igaz valóságával bármilyen otthonba is nem nézel szembe? Úgyhogy végül ezek a gondolatok azok, amik engem oda vezettek, hogy úgy gondoljam, hogy nem az a, legalábbis mától vagy tegnaptól, nem az a válasz a világ kihívásaira, hogy én csinálom a magam kicsi dolgát, és igyekszem a szellemi környezet szennyezéstől megvédeni magamat és családomat, és csak jó filmet nézünk, jó zenét hallgatunk, jó emberekkel találkozunk, leszűkítjük, minimalizáljuk az életünket, aki ismer minket, tudja, hogy ez hogyan történik. Ez nem lehet, hogy tehető volt 2000 és 2010 között, de 2010 óta nem tehető, vagy egyre kevésbé tehető személyes megítélésem szerint. És tulajdonképpen most jutottam el odáig, hogy végül le tudtam írni a következő két oldalt, amiben megpróbálom. Tulajdonképpen annak kapcsán írtam ezt le, de aztán nagyon örülök, hogy megtörtént, mert valami végre össze tudtam foglalni, hogy mi az az új. Megkérdeztem Tatár Györgyöt, aki a legjobb barátom az utóbbi 10-15 évben. Pontosan kérdezgettük egymást, hogy szerinted történt valami új, van valami új fejlemény, amiről nem tudunk, és az okozza azt, hogy ez az egészen kiírhatatlan, vagy ez ugyanaz, mint 2000 éve mindig. És a Gyuri azt mondta, hogy hát én nem tudom, én csak a zsigorúbe tudok állást foglalni, a tekintetben szerintem ugyanaz, semmi. És akkor én ezt írtam. A logosz mai helyzete a közéletben sem a hatalomnak, sem ellenzéknek. A logosz mai helyzete a közéletben kettős van. Sem a hatalomnak, sem ellenzékének nem kell érdemben felelősséget vállalni azért, amit mond. Az ellenzék nem is tud. A hatalomnak pedig már nem szükséges bizonyítania igazán. Az ellenzék nem is tudja, a hatalomnak pedig már nem szükséges bizonyítania igazán. Azt hazudik róla, amit akar. A tettek valóságában, ami a számára az egyetlen valóság, szavazógépként működtetett parlamenti segítségével új és új törvénytelenségei, egyszerűen törvénybe iktatja, formálisan teszi csak törvényé. Van egy képmutatás, nem jut eszembe az az idegen szó a képmutatása, mondanám, hipokrízis a társadalomban, amelyik már legalább 200 éves, hogy a nyilvánosság van, ahogy bár a képviselők és a miniszterelnök bejelentenek dolgokat, és hát utána ők az urak, hát egy kicsit a maguk javára is beszélnek, de hát ugye most még előtt van a hatalma. De most nem ez történik, most olyan törvények tucatját fogadtatták el pillanatok alatt a szokásnak ezzel a, hogy az ember nem tud reagálni, hogy ez pont a fordítottja az igazságnak, mert úgy látszik, hogy ez a reflex, ez a szellemi reflex már nem működik az emberben. A szó, ahogy ők értik, nem több, mint illékony méreg, fegyver, a megsemmisítés eszköze, amelynek csupán hatása érezhető. Épp úgy lehetséges, és szerintük adott, és szerintük kell is használni adott esetben, akár a bénító ideggázt. A szónak felismerésük szerint, és szerintem ez az új mozdalat ma a világban működésében, az a legjellemző tulajdonsága, hogy bizonyíthatatlan, mármint a szó. Bizonyíthatóan nem mondja nyomát a valóságot. Volt olyan, itt a gyűlöletbeszédre, és az ezzel kapcsolatos könyvtár irodalomra, amelyik erről szól, hogy miért jó a gyűlöletbeszéd, amiért kérdésért elmény rá, hogyan ágyaz meg egy gyakorlat és konkrét politikának a gyűlöletbeszédét tizede. Bizonyíthatatlan. Bizonyíthatatlan nem adja nyomát a valóságban. Miközben olyan beszélünk. A tökéletes bűncselekmény. Azért érdemes nekik a szó, mint par excellence, azok szót működtetni. Tehát a szó ma, az én mostani lelkesedésem szerint hazug szó. Eleve hazug szónak van gondolva, hiszen senki nem gondolja komolyan, hogy amit mond, azért felelősséget vállaljon. Soha, semmit van. Letagadja, bíróság előtt az ellenkezőjét állítja, még a templomba se kell ma már, hiszen ugye a keresztények nem tűrhetnék azt, amit a holokauszt kapcsán művelnek. Nem kell, nincs olyan hely, ahol felelősséget kell vállalni bármilyen. Olyan szóként, mértékként, a mérték megcsúfolásaként, afény logikaként, mely miután utat rombolt számunkra a döntéseik után, de cselekvéseik előtt, nyomtalanul elindul. Ez a szó helyzete van. Senki őket szavukkal nem foghatja. Újabb és újabb ötleteik viharos elutasításban részesülő magyar és nemzetközi fogadtatása nem meggondolandó érv, hanem ellenséges tett, amelyre nem válaszolni kell, hanem ami jelenteni kell. John Lukács angol történésznek a holokauszt relativizására kísérletet tevő emlékművel feletti aggodalmat megfogalmazó levelére válaszul a magyar miniszterelnök olyan levelet írt, amely annak felvetésére érdemben nem is válaszol. John Lukács egyszerűen gúnyolódik. A zsidó származású történész keresztény nyugodtára apelál. Tibasz. Írója azt hiszi, a szavakkal, például a keresztény szóval akármit meg lehet tenni. És meg kell mondani, ma a világ valósága őt mögött. A szavak és a fogalmak már szégyentelenül őszintén jutottatható módon is, csak helyi értékű szerint jelentenek, ha jelentenek, ez vagy az. Tehát az NSZK-ban elképzelhető, hogy az adott politikai helyzetben ez a vicc John Lukáccsal nem játszható le abban a közösségi szótérben. De itt lejátszik. És nem csupán Magyarországon, zsetonok lettek a fogalmak, értékük az ulti csataként felfogott történelmi szituáció aktuális partjától függ. Ezt tragikusnak tartom, ezért beszélek ilyen hosszú ideig. Nézett a tettet, pontosabban az árnyát tekinti a valóságos lépésnek, a szó pedig a lépés kemény olajának. És tettek, és a tettek csapják a magyar állampolgárok elől, ők úgy gondolják, elzárták. Csak is ők, az éppen hatalmunk nyitatják meg, ők azok, pontosabban egyedül a vezér és megváltó, aki tehet valamit a valóságban. Az új év egyik legfontosabb találmány, hogy az ellenzéket, a harcos újságírókat nem is kell börtönbe csukni, csak azért, amit írnak vagy mondanak, mert hiszen tenni úgyse tudnak semmit. És mivel a mi harmadik járvány útjában állunk az ő tettel és cselekvő hazugságban, az általa ellen úgyse tenni semmit, úgyse tenni nincs sem. E politika ellenzőinek szavai hamar kiülesednek, hozzáülesednek a hatalom szavaihoz. Persze azon kívül most tettem is hatása nélkül. Ez lenne a véleményem, hogy ellenzék politika belső, mély problémájában, aminek nincs köze, hogy nincsenek tehetséges arcok, vagy nem tudom micsoda, amiket szoktak mondani, hogy nincs farizma, mint a megnyugodók. Talán még emlékeznek, amikor kitalálta a Lengyel László, hogy Orbánnak van farizmája. Még egyszer, tehát ez fontos. E politikai ellenzőinek szavai hamar kiüresednek, hozzáüresednek a hatalom szavaihoz. Persze azok gyilkos tettelős hatása nélkül, mert valójában ugye ugyanúgy csak bizonyos fogalmakat, eszméket, rég lejárt és a valóságban nem létező eszméket puffogtatnak el, csak éppen egy olyan oldalon, aminek nincs tetteleje, potenciál. Hogy már nincs konstruktív jelentése is, következménye sem a szónak, az írásnak sincs, megítélésem szerint ez a orosz törekvése annak megértetésére és elfogadtatására, hogy az emberi beszéd, a fogalmi nyelv immár hatalomtalan. Az számít csak ki tettelés, ami lehet egyébként még így, csak amikor az első részét a mondatnak el kell fogadni. Ezen a nyelven a tettelő, akkor mindezett potenció azt jelenti, aki irreverzibilis, megfordíthatatlan folyamatok indítására képes a saját érdekének. E hatalmi gondolkodás még arra törekszik, hogy minden, amit tesz, mindenek előtt az ellenségként kezelt ellenfél, in statunas szerint kisebbség, kárára történjék meg, akár mekkora hazugsággal, hiszen az nem több, mint a csak is a gyakorlatban keresztül vihető törvénytelenség, később elillanul meg funkciókban, szükségtelenül váló függetlenedet. E politika elvi haszna pedig a hagyományos etikai követelményekkel szemben remélhető győzelme. És minden győzelme újabb és újabb és a valóságot még normálban átformálni képes etikátlanságot áldoz meg. Hiszen ha ezt lehet, akkor azt is lehet. A gyakorlati haszna az, amit a tettelköltők ellenőrzésük alá vonhatnak, magyarán zsebreláthatnak. A szó masinát, ezt a gólemet a hatalom erőszak szervének melléküzemágaként működteti. Nem csak Magyarországon, ezt azért jó lenne látni szerte a világon. Ma már a logosz a szó, az élő, evidens hatalommal bíró szó, ez tőkepiaci nézet is, piac. Kíváncsian várom, hogy a világ történések végül igazolják-e, és meddig ennek az európai civilizáció kulturális értékeivel szemben hasonlózó kormányzati nihilizmusnak a létjogosultságát, leírtam ezt a mondatot, Isten elszégyelte magam, de vajon szemben hasonlózik-e az európai civilizáció kulturális értékeivel ez a kormányzati nihilizmus? Hölgyeim, uraim, ez a kérdés. Ezért tartottam meg ezt az előadást. Nem vagyok biztos benne, hogy szemben hasonlózik az európai civilizáció kulturális értékeivel, ahogyan azoknak nézzek, ez a kormányzati nihilizmus. Nem következik-e az európai civilizáció ellenmondásosan megvalósult értékeiből, mindaz, ami történik, az értékeket idézőjelbe tettem? Nincs emlékezete már az emberiségének. De már errefelé, akkor mi lattunk? Nincs. És itt egyszer csak rájöttem, hogy de igenis, ez volt az új, csak már egyáltalán nem volt, 70 éves. Az európai civilizáció, mint egyébként például természetben neketre ordítottam a már diába, nem volt konzekvenciája az európai kultúra önképére nézni. De mondok egy még érdekesebbet, a sztalinizmusnak se volt. Pedig legalább akkor embertelenség volt és aljasság. Nem csak azok a táborok, hanem az egész, ahogy van. Vagyis volt. De abban az értelemben, hogy nem lett tudomásul véve, besüllyedt a tudattalomba, és most úgy büntet, hogy nincsen emlékezete az embereknek, nem hogy nem emlékeznek 70 évvel ezelőtti dolgokra, 2 évvel ezelőtti dolgokra sem emlékeznek. És szerintem azért nem, mert csak nagyon nehéz a tudattalomba lenyomott tartalmak valóságos hatását bizonyítani. Van egy hozzászokás, egy hozzácivilizálódás ehhez az emlék megvállalhatáshoz és emlék nem tudáshoz. Hogy valójában azzal, hogy a régen megnyeri a csillagháborút, nem történt semmi a kommunizmus ellen. A kommunizmus ellen valami olyasmi történne, ha történne, amit én nem tudok másképp, mint szellemi történésként nevezni. Valami, ami úgy, ahogy mondjuk, ha én nekem sikerül egy jobb írásomban megfogni a közönségemet, ráveszi az embereket, hogy alapjában véve gondolják át az életüket, és cseréljék ki azt, amit ki kell cserélni, de haladéktalanul, mert különben el fogják veszíteni az emlékezetüket. Most már csak az van hátra, hogy valami kellemesen engedjem önöket haza. Az első órát talán megvan. Mert valójában az igazi helyzet az, hogy én itt vagyok, még élek, egészséges vagyok, elmondhatom ezt, önök hallgatnak engem. Tehát valamiképpen itt vagyunk a valóságban, és még mindent tehetünk. Azt remélem, hogy jobban tisztában vannak vele, legalábbis azok, akik ezt nem tudták nélkülem is eddig, hogy mi az, amit nagyon alaposan át kell gondolnunk ahhoz, hogy egyáltalán értsék, hogy miért élek, még hol. De ez nem mond ellent az élet szerintem mondhatatlan élvezetének annak a számára, aki úgy szeret élni, mint én, és szerintem ki nem szeret élni. Nem az a kérdés, soha nem az a kérdés, hogy ennyi jó-e vagy nem, hanem az, hogy amit nem tudtam megérteni barátaimmal, egy este megpróbáltam, a legválogatottabb jó fejek lehozottak, hogy miért gondoljuk a halált akkor a nagy durranásnak? Én a magam részéről egyszerűen kizártnak tartom, hogy olyan egyszerű legyen a dolog, hogy én meghalhassam. Rokkant csodálkozni fogok, megnyugod. De egyébként az teljesen ellen, mint egy hihetetlen, szerintem felfoghatatlan ajándék, de szerintem nem így van. Semmi, ami él, meg nem hal, és semmi, ami élettelen, meg nem él. De ebben nem akarok belemenni, az én tévedem. Csak tulajdonképpen egyrészt szeretnék valamit felhívni a figyelmüket. csak úgy, hogy a valami örömet akarok kifejezni. Tatár barátom, akivel megbeszéltem, hogy miről beszélek, azt mondta nekem, hogy olvasd föl nekik a Józsué könyvéből, az utolsó országgyűlésből ezt a pár mondatot, hiszen ez az, amit mi gondolunk. Annak hívná Józsué Mózes fia, a próféta és hadvezér egyszerre egyik a legérdekesebb figurának. Az ő neve egyébként azt jelenti, hogy akit az Istenét meg nem, akit a JHVH meg nem. És egyébként, ugye, mint tudjuk, de ez valószínűleg egy szinkronicitás, Jézusnak is jelensor volt a neve, Jézus az ennek a késő vörögadének felelőre. Minden esetre én szerintem, tehát ami eddig történt, vagy most történik, arra az jönik, ami jelensor 24-19-ében következik. Józsué pedig mondta a népnek, nem szolgálhatok az Úrnak, mert szent Istenő, féltő szerető Istenő, nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket. Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgálok idegen isteneknek, akkor elfordul és rosszal élet benneteket, és megemésztiteket, minek utána jót cselekedett veletek. Akkor mondva a nép Józsuénak, nem, mert mi az Úrnak szolgálunk. Józsué pedig mondta a népnek, bizonyságot vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok? És mondták, bizonyságot. Egy icipici biblia értelmezést tennék itt, mégis hogy értelmez. Ez nem egyszer, négyszer elmondódik abban a szakaszban. Józsué nem hisz a népnek abban, hogy valóságosan elköteleződik, hogy fölfogta, hogy itt nem atyáik, vagy nem tudom én kinek az Istenéről van szó, hanem magáról, a felfoghatatlanról, és hogy hozzá kéne ünnepelni. Ha az emberekben ilyen elköteleződés az iránt, hogy kiengedik a szájukon, az nem csak szó, hanem élet, és annak arra vigyázni, az fontosabb, hogy a saját életükért vigyázni, mert elvész a saját életük, ha nem vigyáznak arra, hogy amit a kiejtenek a szájukon, az többnyire igaz legyen. Hát legalább a döntő kérdésekben igaz legyen. Ezért Józsué négyszer is megkérdezi tőlük, és mindig ugyanazzal a formulával, hogy tudnélik, és én így értem ezt, hogy nem az a baj, hogy nem vallásosak, én sem vagyok az. Ebben az összefüggésben elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek, az azt jelenti, hogy a józan eszeteket, akármilyen a túlélési stratégiátokért feladjátok. Azt hiszitek, hogy van valami fontosabb annál, holott még szerintem biológiai értelemben sincsen, mint az igazság kimondása. És a magam részéről a Józsuéban országgyűlés mert elhangzott esti formulával szeretnék magam részéről elköteleződni, hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljátok az Úrnak, választhatok magatoknak még ma, akit szolgáljátok. Akár azokat az isteneket, akinek a ti atyáitok szolgáltak, amik túlvalának a folyóvizet, akár az amorjósok isteneit, akiknek földjén lakoztatok. Én azonban és az én házam az Úrnak szolgál. És én úgy értem az életemet, és befejezni, hogy valójában ez a szolgálat érdekel egyedül, nem a színház, nem az irodalom, nem a politika, nem a teológia, nem a pszichológia. És most, hogy megmutassam, hogy milyen fajta audiókat rögtönzött, felolvasok egy ilyen audiót, csak egy icipicit van kiavítva, tehát két-három szó van benne kicserélve, de azok a szók tulajdonképpen jobbak az audióban, mint ahogyan meg tudom írni. Talán erről egy pár szót mondanom kéne. Azért mániánsan most azért rohanok az élő szó felé, mert az élő szó az mégiscsak kapcsolat, amikor valaki valakihez beszél, akkor is megteremti a kapcsolatot, ha másiknak már nincs igény már arra. Ha egyáltalán végig hallgat, akkor a kapcsolat részese, és van valami lehetősége arra, hogy akár egy negatív, de valami történjék annak az ügynek az érdekében, amiben elhagyatott el. 2013. május 5-án cím. Ételek. A legelség. 2013. május 1-e van. Még azokra az ételekre is emlékszem, amiket papinak hívott az anyám, és vagy répából, vagy alpából, vagy borsóból, és más hasonló jókból készültek, összekeverve, amit külön összekutáltam, vagy külön. Ne féljen, nagyon nagy bőjelem, és már tényleg is kivédelt. Több szép van töredező. És ébredés után kellett megennem egy kis vígasztelje előtte, vagy utána. Rothadtul nem szerettem. Elég könnyen hányban tőle már a végén. Tiltakoztam, komoly harcokat folytattam, hogy ne egyen meg. Ezek még nem is ételek voltak, nem azok voltak. A szememben kötelező voltak. A gyermeknek való kötelező. Hát ugyebár az anyatejre nem emlékszem, de a cümisteje, igen. Pontosan, hogy pontosan vagyok a húny bimbójára, a tej belőle kifolydogálására, végig az államon, és a nyakamon is általában a tejre, sőt, majd a forró tejre, a forró bőrös tejre, a tej bőrére, a szép olvadására, netán kakaóra. Nagyon jó emlékszem, jutalomból kaptam. Akkor kaptam, hogyha nem tudtam aludni, azt mondta anyám, majd meglátod, ezt megiszod, és az állam tündére állj, a személyodra, és elhangszom, és jó lesz, és tényleg valahogy a gyomrom átmelegedett a tejtől, vagy a kakaótól. Egyébként a kakaó az egy olyan egzotikus dolog volt nekem. Azt tudtam róla, hogy Afrikából, vagy Dél-Amerikából, hát nem tudtam még megjegyezni az étájokat, nem ismertem valahonnan a legmesszebbről hozzá, onnan, ahol feketék az emberek, azért fekete a kakaó is, forró, barna, csokoládé, barna emberek. Fekete emberek, ezeknek az étele is olyan csokoládé, barna, és édes, fekete, mint az a világ. Aztán nagy élmény volt a vajas kenyér, mert a vajas kenyér egyenletesen lehet szenni. Nem túl vastag, nem túl vékony, megfaradhatom, és úgy van meg kellene, hogy mindenhol, az egyik oldalán van rajta faj, mindenhol, kicsit még meg is sózták, azt külön szerettem, ha már kaptam sózottat, volt hozzá esetleg újhagyma. Az újhagymát meghántották nekem, apró karikákra vágták, megszólták esetleg a vajas kenyeret is, ilyen zöld slidling hagymával, vagy slidlinggel, Istenem, fűvel, hagymafűvel, és az olyan volt már, mint hogy egy kis varázslat lett volna, mert nem vajas kenyér íze volt a vajas kenyérnek, hanem valami más, mint ha virágot is ettem volna hozzá, vagy nyarat, vagy inkább tavasz. Nagyon-nagyon korai emlékem egyik az elsőnek a jókból, a bió. Azt hiszem, a pucér bió. A bió, ahogy kinyílt, és elvarázsolt. És nem tudtam, hogy az agy. Én nem tudtam, hogy az agyra hasonlít, de valami buksira hasonlított, és kiderült, hogy meg is lehet hámozni, és ott a hófehér, és a hófehér húsába, hogyha beleharapsz, nedv jön ki belőle, a nedve, ami más, bármi más, és akkor úgy fehéren meg is lehet enni, meg is lehet inni a levét, a fehér bió levét, a bió íze, a mai napig a legmélyebb vigasztalás, az íz, az élet maga, az élet jósága, a jónak a bölcsessége, a sűrítménye annak, ami jó, amiért íz, ami jó, az ízletes, az első tudás. Az íz olyan tudás, akkor a bölcsesség, annyira érzelem, a nyelveddel olvasod, és a tésztát. Életem kirobbanó nagy élménye volt az első diós tészta. Vagy a diós múdi, vagy a diós lekváros múdi, vagy bármilyen diós sütemény. Tejje. Tej a dióban. te és a legkvárd jóval, a barackány kvárd jóval és a tejjel, meleg tejjel, langyos tejjel. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy tej langyos-e, vagy meleg, vagy forró. A forróban van egy kis visszacsüklés. Ha meleg, az már egy kicsit unalmas, de megnézható, falakhoz jó. A langyos? Talán akkor jó, hogyha nagyon szomjas vagy, és éppen fölébredsz, és már csak az van. De az van. Langyos, ihatóan langyos. És abban az időben, amikor én még a párkányra se értem, a tejet ki lehetett tenni az ablakba, a párkányra kitette, aki kitehette, mert az olyan tej volt, és akkor aludt tej lett. Meg tudott aludni. Két üreg ablak között a párkányra aludt egy bögrében, és úgy is néztem rá, mint aki elaludt. És nem is voltam biztos benne, hogy meg szabad ezt tenni, mert is nem tehet róla, hogy elaludt, mondtam én. De mondjuk megettem, hát már nem félrejegyés legyen. Kikanalaztam, először csak megkóstoltam, picit a nyelvemre vettem, és a nagy, és a savanyúság, a teste, az átváltozáson tanúskodott, és logikai nap az egy láncszem volt, hogy miért kell nekem ezt tenni? Mert azzá vár, mert a tejnek teste lesz, ha soká áll, ha pedig megeszem, az én testemmé lesz. Csoda. Eleinte nem is voltam joghurt vagy kefir, akkor voltam aludt tej. Valahol 53 tájt, 53-54 tájt hozták be, a bulgár kertészetekből hozták be, mondta nekem a pavlonos néni, azért ízlik neked, akkor döbbentem rá, hogy ez milyen íz, hogy mi a különbség a joghurt és a kefir között, mivel a nagyapám az Erzsébet téren a Nemzeti Kioszt Képtár és Balettiskola épület előtt, a kiskerek fejéből előtt, ahol pocsolyákoztáltunk, zsornáztunk, olvadó, fekete hobbuckák között, kifli, zsömli, egyszerű dolgokat szabadon állunknál, az utcán, mintha szabad lenne, vehetünk burkifli, császár zsömlyét is. Úgy tudtam meg, hogy mi a császár, hogy kérdeztem, olyan vágottat veszel, bevágottat, kaphatod? És a bevágottat azt hogy hívják? Hogy császár. Kérünk kettő császár. Adjon a zsömjéből, így mondta a zsömjét. A császár zsömjét kértem, aztán már naponta következetesen jön a császár, itt felejtették az antivilágból, a tetejébe vágottat, ez a nehéz a császársága, akkor megeszem. A kis zömök üveges joghurtot, a nem modern kefir, nem is tudtam, hogy melyiket szeretem jobban, mert otthon kenyér volt, császár nem igen, legfeljebb a zsemle, a császár zsömjén kívül, még a sóskifire emlékszem, a rajta lévő fehér só miatt, a rajta lévő fehér hó miatt, a sós kis hópidét lekapartam, és ahhoz sűrcöltem és kanalaztam valami savanyú fajtát a papír tetején kis törzsik közül, de jó volt a törzsi üveget kiemni. De egyszer gondoltam, milyen jó a joghurt, még jobb az, az kell a magyarnak, ezt talán a bulgárosan savanykás íze miatt van, hogy ez milyen mély íz, vad íz, csalapinta, hogy ennek minden íze különböző részekben mondjuk fel a számban, ha nem gyorsan jelen le, és nem gyorsan jelen le tartogatom, és akkor van, hogy egy keserűs, meg van savanyú is, meg sejm, és bárcsak, simogatom, testes, imádtam. Még ma is, hogyha jobb joghurtot eszek, azt a bizonyos jó sok élő trólás, igazi kefét, amit lehet kapni, és abban a persze a joghurtot is, aztán úgy, mint a kokainista, heroinban cseréket, váltogatom ezeket. Váltogattam ezeket akkor is, és voltak joghurtos eteim, és kefir eseteim, és hónapjaim, nagypapában válás volt, értette a szenvedélyemet, és nevettek rajtam a kiszolgálóasszonynal, hogy mekkora áhítatta a pukkantom le a papírkupakot a kis tömzsi üvegről, olyan gusztusos volt, bárcsak ma is abban árulnák, mennyivel jobban ennék a sperm. És átállom a főzelék. Kezdetben nem szerettem, kezdetben van a papír, ahhoz meg kellett öregednem, meg kellett érnem, érlelődnöm, föl kellett nőnöm, hogy rájöjjek mi a főzelék. Gyermekként a főzelék sűrű, becsapásnak tűnt. Étel helyett a folyadék, ez a gyalapásom mellesleg a salátával kapcsolatban mind a mai napig nem szűnik. A saláta az kaja helyett van, legyen akármilyen, a számomra nem ért el, még a paradicsom saláta vagyok, felfelé és ugorkos látta, jó, meg is van fűszerezve, paprikával, borsa, és van rajta szégyentelen elég tejfel, azt elfogadom ételnek, de ezek a különböző füvek, hagyom elmondani. A rukkolától nem tudom, hogy micsodáim, amiket itt összevárnak, a fejes saláta, az más. A fejes saláta akkor jó, hogy rántott csirkét, vagy más kirántott dolgot eszünk, ettünk, ehettünk. Evett hozzá az ember. A tojáshoz galuskához. A tojáshoz galuskához a jó, a friss, fehér, torzsás, fejes saláta. Kell! Az nagyon finom tud lenni, amikor elegendő cukros, ecetes vízben áll, frissen bontva. Azt meg kell lenni abban a pillanatban, amikor elkészülik, mert ha már kicsit áll, megáll, hát akkor már nem az. Felfedezés volt még, nyilván úgy is találták elé. Ha a hús rátvele, ünnepe, kirántva, a prézibundás dolgok, a parizetre emlékszem, rántott parizet, az nekem piros repekkel, fillér alapba vágva, hogy boldog legyek, szegény idő. De majd, amikor aztán jöttek a húsok, mert később jöttek a húsok, leszgő vagy húsvéti, táfelskic húsok, eljött a szép vasárnap, amikor csirkát, csirkét rántott ki nekem anyám. Kirántom a csirkét, neked mondta, így az egész valami más lett. Nekem való, szeretem a rántát, csirkét. Felső comb, alsó comb, a szárom, a mája, a petrezselyembe forgatott géjába, pumpúval, kis új pumpúval, és egy picit volt a hakorák, és volt a kutatóságon. De mégis pumpú. Pumpú. Szerettem a pumpú. Barátságos étel. A gyümölcs és a sütemény között egy kis sószható, finom átmenet, valami egyszerű és tiszta és nyugalmas. Jó laksz, ha jó krumpli teszel. Na jó, hát még a baba, például háromféle baba, hasonlítanak egymásra. A zöld baba, a kisszemes és a szép juliska, juliskának hívjának szerintem millió más neve is van, a lóba, a kúzsba, az etet. A zöld babot a napközében nem tisztították meg, rendesen az oldalától kell, és akkor a kis szárnyú, ami rajta maradt, az embernek köpködnie kellett, a szocialista szár. A szemes babból is a rossz gulyásnak, a rossz főzeléket, a betonkajátot csinálták, ahol ingyen adtak ételt, ha már megbecsülném, megállt a tányérban a vettők, belefettek a kanalak, ha nem ettük gyorsan. De akkor először Juliska babból húsos bableves, csülkös bableves főzött édesanyám, úgy, hogy első fogásnak csak a magoknak a lét adta fel, nagy tejfölött kasznikkal és a húst kivette, slusznak tartogatta, mert én, ami tej, teljes tejből készült, tejjel ízesített, lármék a rezegnek teljes teste van, hát én meghalok, cumi a szájában, azok a nagy babok, amik már különös olyanok, mint egy-egy nagy puszi, de még akkor átvált a csülőkús, a cupákos tormával, miután leíttam róla a bőrző barna levét, tejszínes tormával, csipett, az lakta. Ennyi, az a válasz, a világ válasza, ölelés, jól lakni kérem, béke, szem, mint a szemem, jó az étel, Isten áldotta. Köszönöm szépen.
Nem is vízió, hanem sokkal inkább
felkínáltás. Együtt a három részből rakta össze ezt a, hát azt hiszem, hogy ilyen felkapott szép fogalmat. Sajnos én csak egy oklevelet tudok átadni a három helyen, de ezt nagy szeretettel átadom.